Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él az, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelének 4. részéből, a 4. rész 13. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy az élet forrása, te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk a te éltető kegyelmedet, szeretetedet, gondviselésedet az elmúlt 7 napjaiban is. Köszönjük neked, hogy te formáltad ki a szívünkben a vágyat, az éhséget, a szomjúságot a te igéd után, a veled való találkozás után, és köszönjük, hogy elhoztál bennünket a te hajlékodba, a te jelenlétedbe. Köszönjük neked a te igédnek vigasztalását. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te mindenkor velünk vagy, és mi is mindenkor veled lehetünk. Nem csak majd az örökké valóságban, hanem már itt a földön veled járhatunk, veled élhetünk, veled lehetünk, szeretett közösségbe téged követhetünk. Azért könyörgünk most, Úr Jézus Krisztus, hogy a te vigasztaló szent lelkedet add mindnyájunknak. Te látod azoknak szívét, akik most itt vannak, hogy milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel, milyen félelmekkel, vagy milyen bánattal jöttek ide. Te adj mindezekre gyógyírt, te kötözd be a sebeket, te adj erőt, útmutatást, vigasztalást, bátorítást. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg a mi Isten tiszteletünket, te légy jelen szent lelked által, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek, János evangéliumának 12. fejezetéből, a 23. verstől a 28. versig terjedő szakaszból. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, az évnek ebben a szakaszában, ebben az egy-két hétben különösen sokat foglalkozunk eltávozott szeretteink emlékével. És ezt a belső lelki foglalatosságot különböző rituálékkal, szertartásokkal, szokásokkal is kifejezzük, megerősítjük. Igen, az ő emlékük él bennünk akkor, amikor a sírok mellett elcsendesedünk. Az ő emlékük él akkor, amikor talán a még szívünkben lévő friss gyász érzése van. És végső soron mindebben a halottak napja környéki temetőjárásokban, gyertyagyújtásokban és emlékezésekben. Nem csak eltávozott szeretteinkre emlékezünk, hanem mindebben, ezekkel a szokásokkal, ezzel az ünnepkörrel magával a halállal szembesülünk. Magával a halállal szembesülünk, amely ilyenkor különösképpen az évnek ebben a szakaszában, amikor egyébként a természet is az elmúlás fázisában van, a halállal szembesülünk, megállunk, elgondolkozunk, talán egy kicsit jobban elmélyedünk az élet értelmét kutatva, talán egy kicsit közelebb jön hozzánk. És bizony nem lehet letagadni, hogy az ember ilyenkor nem mindig nyugodt lélekkel, nem mindig kiegyensúlyozottal és a legnagyobb békességgel járja a temetőket, merül el gondolataiba, emlékeibe. Ilyenkor talán előjön az a megrendültség érzés, ami az emlékeinkben is oly elevenen talán még benne van. Megrendülünk. Megrendülünk, mert szembesülünk az elmúlással. Sok megrendülés van az ember életében, sok olyan dolog van az életben, amit stabilnak hiszünk, szülők, családtagok, barátok, értékrend, törvényesség, a világnak a rendje, fizikai törvények. Igen, sok dolgot stabilnak és állandónak hiszünk, és hogyha ez a stabilnak és állandónak hitt és gondolt élet valami kis eleme megváltozik, nehogy Isten eltűnik, akkor bizony megrendül a mi életünk. Megrendül a mi életünk, mert ezekre a dolgokra alapozunk. Emberi kapcsolatok, különböző erkölcsi törvények, szabályok, értékrend, családtagjaink, barátaink. És ha bármi némű változás adódik, vagy tragikus elmenetel, megrendül a mi életünk. Igen, ha az alap nem stabil, akkor jön a megrendülés. Ha azt gondoljuk, hogy ezekre kell alapozni, akkor valóban elkerülhetetlen a megrendülés. Ilyenkor egész érzésvilágunk, lelkivilágunk, mindennapos rutinunk egy kicsit megrázkódik. Megrázkódik egész életünk. Valami stabilnak gondolt dologról kiderül, hogy nem az. Az ember úgy éli az életét, legtöbben úgy éljük életünket, mint hogyha annak soha nem lenne vége. Egy kis Isten szikra ez talán bennünk. Nem tudunk gondolni, és nem is akarunk, sőt, félünk gondolni az elmúlásra. Úgy éljük az életünket, mintha annak soha nem lenne vége. Ezért megrendítő szembesülni a halállal. Ezért megrendítő az, amikor ravatal mellett kell megállni. Ezért megrendítő az, amikor egy haldoklónak a kezét kell megfogni és szorítani. És ezért akarja a mai technikával, tudománnyal felszerelkezett ember minél távolabb tolni magától azt, ami mindannyiunk életébe el fog jönni. Vagy úgy, hogy egy-egy szerettünk egy gyásszal kell elkísérnünk, vagy úgy, hogy mi is majd meg kell állnunk az élet és a halál határmezsijéjén. A mai ember azonban számtalan eszközzel, intézménnyel, az egyházak segítségével próbálja eltolni magától a halál tényét. Foglalkozzon vele más. Túl nagy erőfeszítés, túl nagy lelki erő, túl megrendítő érzés kell hozzá, hogy én magam foglalkozzak ezzel. Túlságosan mélyre kéne ásni, túlságosan érzékeny sebeket kellene feltépni ahhoz, hogy a halállal magam is foglalkozzak. Foglalkozzanak vele azok, akik erre szakosodtak, az intézmények, foglalkozzanak vele az orvosok, foglalkozzanak vele a pszichológusok, foglalkozzanak vele a lélekgyógyászok, foglalkozzanak vele banális filmekben, tragédiákban, de ne én, eltoljuk magunktól. Felolvasott igében Jézus is szembesül a halállal. Nem más halálával, tudjuk jól, hogy az evangéliumban ez is előfordult, amikor Lázárt, az ő jó barátját, ismerősét eltemették, és ő megrendült lélekkel állt meg a sírnál. Meg van rendülve az Úr Jézus, bár tudja, hogy ő fel fogja őt támasztani. Mégis, amikor egy ismerős halálával szembesül, ő is könnyezik. A felolvasott igében azonban már nem más eltávozásával, hanem a saját halála előtt áll, a saját halálával szembesül. Így megrendülten készül a halálra, és talán az első üzenet, amelyet meg kell értenünk az Úr Jézus szavaiból, az az, hogy ő nem tolta el magától, hogy ő szembesül, és bármennyire is fájdalmas, Isten volt ő ugyan, de ember is, ugyanolyan emberi érzésvilággal, mint mi. Bármennyire is fájdalmas, szembenézett vele. Ebben példát mutat a mi számunkra. Bármennyire is nehéz és fájdalmas, fájdalmasak a mai napok, szembe kell néznünk ezzel. Különösen fenyeget a halállal való nem megfelelő szembesülés bennünket, mint protestánsokat, mint reformátusokat. Vannak vidékek, ahol reformátusok nem mennek ki a temetőbe, és ha ki is mennek, gyertyát nem gyújtanak. Nincsenek meg mindig azok a rituálék, amelyek segítik azt, hogy szembesüljünk az elmúlással. Igen, Jézus szembesült, és ebben az állapotában is. Nem úgy jelenik meg, mint aki rohanna a tanítványokhoz, rohanna az édesanyjához, rohanna a bölcs rabbikhoz, hogy segítsetek, vigasztaljatok meg, készítsetek föl az elmúlásra, hanem úgy jelenik meg, mint aki másokat vigasztal. Az övéit, a körülötte lévőket vigasztalja, a halálra készülő vigasztal. Ebben viszont már nem ember mi volta, hanem mint az értünk áldozatot vállaló és szenvedő Isten jelenik meg. Vigasztal, nem magát, hanem a közelállókat. Vigasztalja azokat az ő igéjével, akikről tudja, hogy majd gyászolni fogják. Vigasztalja azokat, akikről tudja, hogy nagyon szeretik, és talán nem mernek szembenézni azzal, hogy el kell távoznia. Milyen csodálatos megnyilvánulása ez az ő Isten voltának. Ő vigasztal. Amikor neki lenne szükség vigaszra, akkor másokat vigasztal. Igen, megrendült, és igen, gyötrődik. Tudjuk jól, hogy a Getsemáné kertbe még vért is verejtékezett, ennyire gyötrődik, de nem a saját maga vigaszát keresi, nem a saját maga lelki békéjét és nyugalmát, hanem a másokét. Ebben nyilvánul meg, mint egyébként minden egyes tettében Isten volta, az, hogy ő önmagát megüresíti, nem az számít, ami én vagyok, nem az számít, ami bennem van, nem az én fájdalmam, nem az én kínlódásom, hanem a másik emberért kell élnem. Ezt tette meg az Úr Jézus, és amikor belemegyünk a mondani valójába, és próbáljuk megérteni, hogy mivel is vigasztalta az ő tanítványait, ez az üzenet még inkább kinyílik. Hiszen arról beszél, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Meg kell halnunk, ahogy mondja az Úr Jézus, ahogy a búzaszemnek is ez a küldetése, hogy miután virágba borult a kalász és meghozta a termését, nem ebben az emelkedett állapotban kell megmaradnia, hanem le kell hullania, és a föld alá kell kerülnie, azért, hogy ezzel egy új élet, egy új kezdet, egy minőségi fejlődés és sokszorozódás mehessen végbe. Meg kell halnunk. Igen, ez egy sorshatalom, hasonlóan a búzamakhoz földbe kell vettetnünk, akármennyire valóságosnak tekintjük, csak átmeneti állapot a földi élet. Fogadjuk el ezt elhűlt szeretteinkre nézve, és saját magunkra nézve is. Ahogy a régiek mondták, memento mori, emlékezz az elmúlásra, a halálra. Ugyanis, hogyha ezeket a szavakat komolyan vesszük és komolyan beépítjük az életünkbe, akkor a memento mori, a halálra való emlékezés nem egy önmagunk rémizgetése lesz, hanem megadja a súlyt az életünknek. Megadja az értékét a mindennapjainknak. Megadja az értékét annak, hogy vannak szeretteink, akiknek a kezét meg lehet fogni és meg lehet szorítani. Megadja az értékét, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk. Milyen jó, hogy van családunk. Memento mori, emlékezz a halálra, és így éld értékesebben életedet. Az elmúlás eszméltet a szeretet fontosságára. Az elmúlás eszméltet arra, hogy kincset kaptunk, és valóban jó sáfárként kell bánjunk ezzel a kincsel. Mert az időnek egyszer vége lesz, és akkor majd számot kell adnunk. Számot kell adnunk arról, hogy mennyire szerettünk, mennyire jártunk az Istennek az útján, mennyire jutottunk el bűnbánatig, mennyire tudtuk átadni életünket annak, aki képes megbocsátani bűneinket. Memento mori, emlékezz a halálra. Az elmúlásról és az ember halandóságáról szól most egy zeneszám. Egy Bach korál előjáték, amelynek a címe Alle Menschen müssen sterben, azaz minden ember csak halandó. Minden ember csak halandó. Nem csak szomorúsággal kell ez bennünket eltöltsön, mert tudjuk jól, hogy ahogyan a búzaszem a földbe esik, utána jön egy majd egy olyan időszak, amikor nem is olyan sok idő múlva kicsirázik és szárba szökken. Azt gondolom, hogy keresztény emberként így kell megállnunk halottak napja környékén. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem Czakó Gábort a halálról. Mi a halál? Éli, éli, lama sabachthani. Magány. Isten elengedi kezünket egy pillanatra. Egy lépésnyi időre, mint amikor a kisfiaddal sétálsz, és a fiatal platán kikerülve elengeditek egymás kezét, hogy utána újra összefogozzatok. Így az élet. Isten fogja a kezünket. Állandóan fogja. Gyöngéden, erősen. Veletek vagyok minden nap. Az ő szakadatlan jelenléte, itt léte, szüntelen, körülöttünk léte, hogy ő Isten, Jahve, hogy ő a teljes, minden kitöltő létezés, ezt teszi lehetővé az életet. És amikor egy pillanatra elengedi a kezünket, utána ott, túl, újra, az ő gyönyörű tenyerében leszünk. Eddig az idézet. A búzamaghoz hasonlóan, az élet túllép önön magán, és egy merőben új jön létre belőle. Ez a feltámadás, vagy ahogy Jézus mondja, az angyali létmódba való megérkezés. Olyanok lesztek, mint az angyalok a mennybe. Igen, mint angyalok a mennybe. Isten szolgáló, szellemi lények. A feltámadásról nem érdemes részletekbe menő spekulációkba bocsátkozni, mert nem fogható fel igazi mélységében, csak tény valójában, hiszen olyan ez, mintha egy Erdélybe soha nem járt ember számára próbálnám elmagyarázni, hogy milyen szépek ezek az erdélyi hegyek. Bizonyára csak vizenyős szemekkel és értetlenül állna előttem. Át kell élni mindezt. A búza mag azt is elmondja, hogy az élet megsokszorozódik, és minőségileg több lesz. Ez Jézus esetében azt jelentette, hogy fel fog támadni, és ebből meríti minden hívő a feltámadás reményét. Ez lesz a feltámasztó erő az életben. Mert igen, nem csak a halálunk után, hanem ebben az életben is fel kell támadni. Fel kell támadni abból a rendezetlenségből, összevisszaságból, bűnhalmazból, amely alatt az egész világ szenvedés nyög. Ezt adja meg Jézusnak az ereje. Élet származik az ő életéből és feltámadásából. Bátorítást jelent ez nekünk olyan szempontból, hogy már itt, a jelen való világban ilyen termő, önmagáról lemondó krisztusi életet élhetünk. Igen, azt mondja az Úr Jézus, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Kedves testvérek, ez a megváltás. Ez a halál és a szenvedés krisztusi értelme. Az ember nem tudja másképpen elviselni a szenvedést, csak akkor, hogyha ezt másért vállalja. Ahogy Krisztus is vállalta értünk a keresztfán. Igen, csak így viselhető el az élet, és csak így lehet teljes és a teljességbe vezető életet élni. Krisztus által megtisztulni, krisztusi életet, másért, másokat hordozó életet élni. Igen, ez az, ami felemel és megmarad. És amikor egy-egy életút végén gyászolók megállnak és visszatekintenek, nem csak az életrajzi adatok, nem csak a száraz információk, nem csak a felmagasztaló jelzők, hanem mindig fontos elemként ott vannak azok a mondatok, hogy másokért élt, családjáért élt, mindenki segített. Valahogy ezek azok a fragmentumok, azok a rögök, amik egy ember életében értékesek, amelyek az utókor számára is kézzelfoghatóak és megmaradóak. Mondhatnám azt, hogy ezek azok a krisztusi rögök, amelyekért fontos és érdemes élni. Az én életemet odaadni másért, áldozatot vállalni, szolgálni, igaz szívből szeretni. Ezért az Isten szikráért érdemes élni. Krisztus így ad értelmet és mélységet a mi életünknek. És legvégül mindannyiunknak jó lesz. Hiszen ezt írja az írás. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Van-e ennél jobb dolog? Megbecsül bennünket az Atya Isten. Minden gyermeknek az a vágya. Az a vágya, hogy az Atya elismerését elnyerje. Vannak életek, amelyek ebbe rokkannak bele. Nincs elismerés. Nincs dicséret. Csináld, húzzad az igát. De semmi elismerés. Ezt hallva csodálatos biztatás és reménység Jézusnak a szava. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Igen, ő már várja a megérkezést. És lehet, hogy teológiailag nem áll ez meg, hogy Istenbe ilyen érzést belevetitek. Ő várja a megérkezést, de emlékezzünk a tékozló fiú példázatára, amelyben az Atya bizony várta a fiút, várta a hazatérő fiút. Igen, ő vár ránk. Érkezzünk meg hozzá most. Érkezzünk meg hozzá úgy, hogy átadjuk szívünket, és ő feltámasztja halál felé menetelő életünket, és mennyei életenergiákkal tölt fel. Ez az egyetlen stabil dolog. Ez az, amire érdemes építeni. Mert hogyha egy ilyen stabil talajon állunk, akkor jöhetnek különböző nehézségek, fájdalmak, tragédiák. Lehet, hogy megremeg a életünknek az épülete, de az is biztos, hogy nem fog összeborulni. Mert hogyha az Úr az alap, akkor stabil lesz az egész épület. Ilyen reménységgel legyünk tehát halottak napján. Lesz egy hazaérkezés, és addig is krisztusi életben az Úrra tekintve végezzük a szolgáló és szerető életünket. Végül pedig erről az egyetemes hazaérkezésről szeretnék egy vers részletet felolvasni, Pirinszky János Apokrif című versének egy részletét. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is szegények, már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Ámen. Imádkozzunk. Istenem, segíts! Te adj erőt, hogy bízni tudjak. Te adj erőt, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségemet, hogy hősként vigyem keresztem. Te légy árvaságom erős támasza. Tudom, te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő szívem s eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Légy szívükben jóság, irgalom. Áld, őrizd őket, édes Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Vezess, erősíts, oltalmazz, a végső órámon irgalmazz. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övi a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.